Akkor szeretettel köszöntelek így minnyájatokat együttesen is, és akkor újra, ahogy elhangzott, kérlek benneteket, hogy akkor a mikrofonokat kapcsoljátok ki. Remélem, hogy jó a hangminőség, úgy tudom, hogy ez jó szokott lenni ezen a készüléken, ahol most bejelentkező vagyok. Hát a szombatiskolánkhoz kapcsolódva szeretném azt kifejezni, hogy egy nagyon régi küzdelem van a lelkemben ennek a témának a kapcsán. Lehet, hogy némelyikőtök ezt hallotta és tudja már, mert hogy beszélni szoktam néha-néha róla, de talán egy rövid ismétlésbe hadd ereszkedjen bele. Ugye én is úgy nőttem fel ezt a témát, ezt a főpapi szolgálat témát és a szentély megtisztításának a kérdését hallgatva, hogy nagyon sok, hogy mondjam, ezt a gondolati panelt hallottam, és az zavarta fiatalként, 10-20 évesként a lelkemet, hogy ezeknek a gondolatoknak nem volt olyan személyes közelségbe hozó hatása, ami valami jó késztetést, valami belső motivációt indított volna el bennem, és éppen a fiam mutatott egy idézetet, most nem régen, megkereshetitek a bizonyságtételek első kötetéből van egy ige, egy idéz, illetve egy gondolat Ellen White-tól. Azt hiszem, hogy az a fejezet címe, hogy az őrizője az én atyám fiának, valami ilyen, tehát az atyám fia őrizője, egy ilyen fejezet cím. És mindjárt ennek a fejezetnek az elején hangzik el egy gondolat, most itt nem írtam ki, és a telefon nem tudom használni, nem akarom a képet és a folyamatot így megszakítani, de csak nagyon röviden idézném, hogy vannak olyan ismeretanyagaink, amelyek ugye érvként elhangoznak, a gondolatmenetek tiszták, az összefüggések helyén valók, de mégis, tehát az emberi elmét gyönyörködtetik, azonban a szívünket nem gyógyítják. És ez az a régi küzdelem, ami máig húzódik bennem, és keresem a megoldását, hogy vajon hogyan jó, hogyan lehet úgy szólni, hogy ne csak az hangozzon el, hogy na ez egy jó beszéd volt, na ez egy jó előadás volt, na ez egy jó igehirdetés volt, és esetleg az emberekig látunk, vagy valamelyest esetleg az emberen túlig is, de milyen az, amikor tényleg egészen az Istennek akarunk dicsőséget adni, és őt félni, és az emberi eltörpülhet. Tehát tényleg egy piciny világosság maradunk csak, hogy az emberek a nagy fényre akarjanak tekinteni, és hogy ez az isteni olyan gyógyító hatású lehessen, bármi némű isteni befolyás olyan gyógyító hatással legyen, hogy ne körforgásszerűen legyenek mindig az ismeret anyagok felmondva, amik igazak önmagában. Csak állandóan ezen gondolkodom, hogy mitől gyógyul az emberi szív, hogy ezzel most csak én vagyok így, vagy ti is küzdötök ezzel, én érzékelem ezt csak, ebben én vagyok egy kicsit, így mondom, magammal elégedetlen, vagy mások is elégedetlenek. Hogy működik ez? És ugye most, hogy a főpapi szolgálatról, a szentély szolgálatról, a szentély megtisztításáról is szólt a tanulmányunk, hát nem lehet, hogy ne szóljak róla. Úgyhogy szeretném ezt a területet is, ezen a területen egy kicsit elmélyíteni, hogy milyen az, amikor egy 1844-ben a csalódás utáni időszakban, ahogy Ellen White írja, például én elolvastam most újra sokat szóra már a Nagy Küzdelem vagy a Korszakok Nyomában 24. fejezetét, ugye a Szentek Szentjében című fejezetet, És itt ennek a fejezetnek még rögtön az elején van egy különös gondolat, hogy egy kerek, összefüggő, harmonikus igazságrendszerre derült fény ebben az esztendőben. Egyrészt én nagyon szeretem, hogyha valaminek van egy jó rendszere, de jó rendszere, mert ugye sokféle rendszer létezik, de egy egészséges, jó isteni rendszere, ugye az gyógyító. Aztán vannak ugye olyan rendszerek, amiből az ember nem tud kikerülni, és betegítő. És azt a mondatot olvasom, hogy egy kerek, összefüggés, harmonikus igazságrendszerre derített fény. De egy igazságrendszert meg lehet érteni, át lehet látni, részleteiben össze lehet rakni. Ismerjük, tudjuk már régóta az Ószövetség ünnepkörének az új szövetségre vetített voltát. Értjük, hogy melyik ünnep milyen új szövetségi valóságnak felel meg. Értjük a Szent Sátornak, az udvarának, a berendezéseinek minden mozzanatát. El tudjuk mondani az áldozati rendszer. Emlékszem, mikor néhány évtizeddel ezelőtt, ugye előttem is ez úgy fölfedezés erővel kibontakozott, és elkezdtem erről a gyülekezeteinkben beszélni, akkor még ott tartottunk, hogy amikor megkérdeztem a testvéreket, hogy vajon az ünnepkör, egyes ünnepei az Ószövetségben hogyan vannak egymás után, akkor alig volt a testvérek között olyan, aki ezt el tudta volna mondani. És úgy magamban elgondolkoztam, hogy de hát akkor a megváltási tervet mi nem is ismerjük, hogyha ezt nem tudjuk sorba, ezt az Ószövetség ünnepkört. Hát az Isten azért adta ezeket, hogy a megváltási tervet belehelyezze, hogy láttassa velünk. Olyan érzésem volt, hogy hát az embereket nem érdekli az őket gyógyítani kívánó isteni megváltó munka, és amit az Isten kinyilatkoztat, azzal mi közönösek vagyunk. Hát mi meghallgatunk igehirdetéseket, de személyesen nem járunk bizonyos kérdéseknek utána. Tehát hangsúlyt tettem arra, hogy igenis az értelem meggyőződésének jussunk el a teljes gazdagságára, a Krisztus Ama titkának a megismerésére, amit ő közölni kíván. Ugye látjátok ti is azt, hogy vannak olyan helyzetek a történelemben, akár egy országban, akár a mi életünkben, amikor itt van egy ilyen koronavírus kérdés, ami nincs olyan ember, akit valamilyen módon erősen ne foglalkoztatna. Ez most mindenkit éri. És mindenki valahol beszél róla. És mintha ez lett volna az utóbbi időszaknak az egyik legfontosabb tematikája, hogy ki hogy van, és nem véletlenül egyik legfontosabb kérdése, hiszen halálos kérdésről van szó, és bennünket érint ennek a vírusnak a megjelenése. Azonban van egy nagyobb dolog, ami érint bennünket, a Krisztus főpapi szolgálata. És az régebben aktuális már, és ez a különös, hogy Krisztus a főpapi szolgálatát a mennyben végzi, vajon itt a földön gyógyító hatást tud ez a mennyei munka létrehozni az embereknek a gondolkodásában, szívében, életében. Értjük, mit jelent az, amit olvastam is itt a Szentek Szentjében című fejezetből, hogy kerek, összefüggő, harmonikus igazságrendszer. Hogyha azt mondanám nektek, hogy mondjátok el, hogy ebben mi a kerek, összefüggő és harmonikus igazságrendszer, akkor ezt el tudnátok mondani, hogy ez miben áll, ez a kezdő mondat, ebben áll, hogy, és el tudnátok mondani. Én ezen sokat töprengtem, hogy kikerekedjen. Személyesen én előttem ez a kerek, összefüggő és harmonikus igazságrendszer. Na de az, hogy valami igazság és igazságrendszer, az vajon az emberi értelmet fogja csiszolni és gyönyörűséggel eltölteni, vagy pedig az emberi lélek gyógyításáról is gondoskodik. Mert ugye a Szentek Szentjében szolgáló Krisztusra irányítja a mi figyelmünket. Nem tudom, hogy ma, amikor az emberek Istenről vagy Krisztusról beszélnek, akkor van valami fogalmuk és elképzelésük arról, hogy az a Krisztus, aki 2000 évvel ezelőtt itt járt a Földön, akit láthattak, hallhattak, foghattak, akit illethettek, aki gyógyított, akit tanított, akivel párbeszédet lehetett folytatni, hogy ő, ez a Krisztus most hol van, és mit csinál, és amit ő most a mennyben végez, amit ma is olvastunk, hogy most az Isten színe előtt megjelenjék, érettünk, hogy az Isten színe előtt értünk megjelenő Krisztusnak milyen hatása van a ma élő emberekre. Erről olyan tanszerű, ilyen tanízű beszélgetéseink kerekednek, de vajon, ahogy annak idején, ugye Krisztus itt járt a földön, az emberek tolongtak Jézus körül, de csak keveseket tudott úgy érinteni Krisztus, hogy igazán a gyógyulásukat érte el, mind a testi, mind a lelki gyógyulásokat. Kevesen voltak, ugye a 10 bélpoklosról is azt olvassuk, hogy csak egy idegen jött vissza hálát adni. Krisztus gyógyítani akar, de egy jön csak vissza hálát. Valami hangszórót még lehet, hogy kérnék lekapcsolni, mert bejön valami hang. Nem tudom kitől. És itt most egy olyan mennyei krisztusi szolgálatra irányítja a szombatiskolánk is ugye a figyelmet, amit hajdan, még az 1888-as üzenetben is egy különös hangsúlyt kapott. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, vagy mikor vettétek elő, én most a szombatiskola kapcsán újra elővettem mind a Nagy Küzdelem című könyvet, javaslom nektek is a 24. fejezetet, különösen olvassátok el. Vagy az 1888-as üzenet könyvet, és annak az utolsó 10. anyagát is lapozzátok föl, mert ebben különösen olyan személyes vonatkozásai, szívünket megszólító gondolatok jelennek meg, és itt például így kezdődik, és nekem ez nagyon tetszik ez a gondolat, hogy a szentély megtisztítása és a hitáltali megigazulás kapcsolata, ezt nem lehet eléggé túlhangsúlyozni, ennek a kapcsolatát, hiszen van egy mennyei főpapi szolgálat, van egy szentély, ugye egy mennyei szentély megtisztítása, de hogy az emberi életet, tehát a hit által igazzá váló emberi életet, ez közvetlenül érinti, és ennek a kapcsolatát emiatt nem lehet eléggé túlhangsúlyozni. Sőt, általában inkább nincs kellően hangsúlyozva, vagy olyan módon van hangsúlyozva, ami inkább az elvárást támasztja, de nem tud kedvet, nem tud jó motivációt létrehozni az emberi szívben. És azt olvassuk, hogy ez a könyv már régen jelent meg, az mondja, hogy mégis ennek az igazságnak a különös elhanyagolását tapasztalhatjuk. Sokaknak alig van valami értelmes gondolatuk arról, hogy egyáltalán mit is jelent a szentély megtisztítása. Ugye a tisztításról van fogalmunk, és a tisztító munkáról többféle képet is használ ugye a Szentírás, és Ellen White is azt mondja a Nagy Küzdelem című könyvben, ez viszont már a 28. fejezetben van, a Vizsgálati Ítélet című fejezetben, akkor azt mondja, hogy a szentély szolgálatát Isten népének jól kell. Így írja, csak én változtattam meg, de pontosan idézem, direkt változtattam egy kicsit, azért a szentély és a vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie. Ez azért változtatom, mert nem csupán a tant kell ismerni, hanem a szolgálatot végző Krisztussal kívánunk mi személyes kapcsolatban lenni. Mert ha csak egy tant ismerek, a tan az elmémet feltölti ismeretanyaggal, viszont nyilván, ha nincsen tan, nincsen róla tiszta elgondolás, nincsen róla tiszta kép, akkor a személyes vonatkozása sem tud úgy megvalósulni. Bár hozzátehetjük, ahogy a szombatiskolában is erről beszélgettünk, hogy annak idején, amikor még ugyan nem volt a nép felkészülve, írja ezt Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvben, hogy a nép nem volt felkészülve, mégis azonnalra várták Krisztus adventjét 1844-ben. Még akkor látták meg azokat az új feladatokat, ami a főpapjuknak a szolgálatából származik. De a lelkük tiszta volt, a vágyuk őszinte volt, a találkozási igényük személyes volt. Tehát erre lehetett építeni. És onnantól nőtt az ismeretük. És nem tudom, én magam itt töprengek, és lehet, hogy tudnánk is róla beszélgetni, meg is tehetjük még, hogy vajon mire lehet jobban építeni, úgy életszerűen, tényleg az emberi lélek működését figyelembe véve, hogy amikor van egy nagyon őszinte vágy, de nincs ismeretanyag, vagy pedig amikor nagyon sok ismeretanyag van, de nincs hozzá kellő motiváció. Melyiket lehet jobban továbbvinni és építeni? Én ez az eddigiek alapján azt látom, hogy Krisztus például, amikor emberekkel beszélgetett, például egy samáriai asszonnyal, aki őszintén fölismerte, holott nagy tudatlanságban is lehetett, volt némely gondolat az ő lelkében, amire őszinte vággyal visszament, és bölcsen, tisztán, vonzó módon Krisztust be tudta hivatni, ugye a Sikár nevű városkába. Vagy ott van például a még korábbi esemény, amikor Krisztus megszületik gyermekként, ott van Betlehemben, akkor a nagy tudású, ugye a klasszikus, sokat emlegetett helyzet és történet, a nagy tudású farizeusok és írástudók tudták a proféciákat, de a személyes kapcsolat elmaradt. Még a napkeletről jövő bölcsek, akik alig tudtak valamit, az alapján tudakozódva megtalálták azt a megváltót, akivel személyesen találkoztak. Vagy ott van egy Simeon, aki a lélek indításából, mert ugyan pontos profécia nem volt. Ismeretanyag Krisztus megszületésének a pontos idejéről nincsen. De a lélek indítása létrehozta Simeonban, hogy mikor menjen a templomba, ezt más nem tudja, csak tényleg az isteni lélek tudta indítani Simeont, mert várta Izrael vigasztalását, és amikor Krisztust, a gyermek Krisztust a kezébe veszi, akkor különös az a mondata is, hogy most bocsájtod, Uram, a te szolgádat, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. Tehát Krisztusban, a gyermekben már az üdvösség hozót látja, holott mások ezt egyáltalán nem látják még. De a lélek indítása volt minden mögött, és az őszinte vágy, ami Simeon lelkében volt. Na ugyanezt a belső őszinte vágyat vajon hogyan, mi tudnám munkálni, hogy a főpapi szolgálatra nézve dolgozzon ez bennünk, és ezen szeretnék még röviden egy kicsit időzni. És itt a váltakozva a nagy küzdelem és a 88-as könyv gondolatai között osztanék meg veletek néhány gondolatot még. Ahogy írja a 88-as könyvnek a 147. oldala, sőt, talán még a 146-ból csak azt említeném, ahogy itt írja ez a könyv, hogy, és igazából Ellen White-tól idéz, hogy mindenféle fajta megtévesztés üti fel a fejét, ami a lábunk alól ki akarja húzni a talajt, és ugye sátánnak a nagy küzdelem végét érintő munkájára vajon mennyire vagyunk fölkészülve úgy, hogy nem csupán sátán munkáját akarjuk leleplezni, vagy a sátáni romboló tevékenységet akarjuk mi megakadályozni, nem is tudjuk mi magunk, hiszen gyengébek vagyunk, és nem akarunk az ő oldalán állni, hanem vajon mennyire állami gondolatunk és az érzelemvilágunk Krisztus mellett, mint főpap mellett. Nem csupán, mint 2000 évvel ezelőtti megváltó mellett, hanem mint főpap mellett. Újra hangsúlyozom ezt. És itt a csalásokról ez a fejezet szól, ha előveszitek, olvassátok el. Én szinte izgalmasnak látom tehát a 88-as könyv 10. fejezetét. És az egy teljesen új gondolat, ahogy itt fölveti ezt a gondolatot a könyv, és Ellen White-nak a Tapasztalatok és Látomások című könyvére is utalást tesz több tekintetben, hogy egy nagyon újszerű gondolata az, és egyedülálló megbízatása az advent váróknak, a szentély megtisztítása és a hit általi megigazulásnak a kapcsolata, hogy ez mind mélyebben és mélyebben a lelkünkben úgy alapot nyerjen és fölépüljön, és hogy ez a két gondolata a Bibliának, hogy a hit általi megigazulás és Krisztus mennyben végzett szentét és az emberi szívet megtisztító munkája, ez találkozzon egymással. És hogy ezt ne csupán, mint külső szemlélődő tanulók akarjuk ezt kutatni és elgondolni, meggondolni, vagy átgondolni, vagy értelmesen hozzászólni, vagy társalogni róla, hanem mennyire jön közel hozzánk úgy ez a kérdés, amikor tényleg otthon, a mi belső szobánkba úgy bemegyünk, amikor ajtónkat bezárjuk, és amikor imádkozunk a mi atyánkhoz titkon, akkor mennyire tudatosul a lelkünkben az, hogy Istenem, ami megváltunk, Jézus Krisztus, ő most főpap, és te előtted ő olyan módon akar szolgálni, hogy alkalmassá tegyen bennünket arra az örök életre, ami nálad van. És hogy minket szeretne egy kivált képen való emberré és néppé tisztítani. És hogy ez a munka, ami most van a mennyei szentek szentjében, ez különbözik az eddigi krisztusi munkától, és ez a különbözés, ez miben van? A hasonlóság miben van? És ez a főpapi munka, ez miben akar többet adni az embernek? Direkt fogalmazok, nem úgy, hogy elvárni, hanem úgy, hogy miben akar többet adni az embernek? Miben akar többet ajándékozni a bűn bocsánattól? Mit tud még az Isten a bűnbocsánattól többet is adni számunkra, hiszen annyira jól esik a bűnbocsánat nekünk. Mi az, ami még ennél több? És ugye itt a Review and Heraldból van néhány cikk kiemelve, néhány idézetelem, illetve cikk, aminek a vagoner üzenete volt ebben megfogalmazva, még 1890-ben, tehát 2 évvel a 88-as konferencia után. Csak röviden azt idézném ebből, hogy az engesztelés napján élünk, és a munkánk legyen összhangban Krisztus munkájával, aki megtisztítja a szentét népe bűneitől. Senki se álljon ellene az Úr főpapi tisztében végzett munkájának, aki mennyegzői ruhát kíván magára ölteni az ő megjelenésére. Amint ő van, úgy legyenek követői is ebben a világban. A nép elé kell tárjuk most azt a munkát, amelyet hitben látunk, amelyet nagy főpapunk teljesít a mennyei szentében. Ugye ez egy azért nehéz kérdés, ilyen szempontból mondom, hogy nehéz, mert mi a szemünkkel látó emberek vagyunk, és majd figyeljétek meg, oda fogunk nem sokára érni a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéhez. Úgy elgondolkoztam, hogy az a sok hitbeni példa, ilyen hosszan, miért van ide elhelyezve? Itt miért ír meggyőződésem szerint Pál apostol erről a hosszú hitben győztes eseményekről és emberekről és a tapasztalatokról, egészen ugye Ábeltől kezdve. Azokig, akik nem nyerték el az ígéretet, és azt mondja, sorolhatná tovább. Azért, mert a hitbeni látás érzékeny, azt könnyen a földi látás tönkreteszi és megbontja, és nem biztos, hogy mindig a hitbeni látásunk a döntő, sokszor az emberi, amit a szem lát, az felülírja ezt a mennyei szentéből származó képet, és egyszerűen a mindennapi dolgaink elmossák ezeket. Azt gondoljuk, hogy összejövünk szombaton, beszélünk a szombatiskolában róla, mint tanulmányt átvesszük, de ne felejtsük el, hogy Krisztus a mennyben van, és a mennyben főpapi szolgálatot végez 1844, vagyis 178 éve. Tehát 178 éve Krisztusnak van egy olyan szolgálata, amit alig-alig tud az emberi lélekhez, az emberi gondolathoz, az emberi szívhez közel vinni. Én ezen küzdök, ezen töprengek, hogy hogyan lehet, hát hogy az élet sodrása ne elvigye az embereket, ne úgy legyen, hogy megállunk egy-egy órácskára, vagy egy-egy szombatra, hanem egy folyamatos krisztusi főpapi szolgálatnak legyünk a részesei. hogy legyünk összhangban ezzel a munkával. És ugye idézte a tanulmányunk is ezt az igét, ugyan most mi nem tettünk erre hangsúlyt az előző órában, de én most megteszem, hogy ha megkérdezem tőletek, és szerintem már tudjátok, mert sokszor elhangzott ez, hogy a főpapi szolgálatnak az ószövetségi alapigéje az melyik is? Én azt gondolom, hogy ez az a híres 3 Mózes 16.30-ban olvasható válasz, ami már kívülről, álmunkból felébresztve is megjelenik bennünk, hogy ezen alapon engesztelés lesz, értetek, hogy megtisztítson titeket. Ugye a szentély megtisztítása és az emberi szív megtisztítása, ez párhuzamban van. A szentélyt, a mennyei szent helyet nem lehet megtisztítani addig, ameddig a forrás, az odahárított bűnök forrása, az emberi szív meg nincs tisztítva. Addig a menny nem fog megtisztulni. És a mennyei szentélyben lévő Krisztus akkor zárhatja le ennek a szolgálatnak a folyamatát, amikor már nem lesz ember a földön, aki igényt tartana a megtisztulásra. Ugye ezt a mondatot hangsúlyozom, de kevés fogalmunk van ennek a tartalmáról, és itt jön hozzám közel ennek a, hogy mondjam, a jobb szót nem találok, most csak ilyen emberit, hogy ennek jön hozzám közel a felelőssége, vagy a motivációja, hogy Istenem, hát én akkor, ha olyan helyzetben vagyok, hogy itt a Földön már mindenki kész a te fogadásodra, mindenki készen van, és nekem még itt vannak a küzdelmeim, ki tudja, mindenki a magáét tudja, hogy milyen területen, ahol még nem engedtem magam meggyógyítani, akkor te most azért kell, hogy várakozzál, hogy engem el ne veszíts. Tehát valahol ebben a személyességben látom a felelősséget és a felelősségemet, hogy Istenem, lehet, hogy én késleltetem a te második visszajöveteledet. És azért hozom ebben a személyes vonatkozásban közel magamhoz, mert én már eleget támadtam az adventista közösségünket, hogy teológiailag is tagadják ezt az egész kérdést és ennek a szép tartalmát, az engem kétségbe ejt, és egyszerűen csüggeszt, hogy miért kell egy világszéles, önmagával dicsekvő adventista egyháznak késleltetni Krisztus visszatérését ennyi időn keresztül, mert egyszerűen gúnytárgya lett ugye a szentély szolgálatban folyó krisztusi munkának a valódi célja az, hogy minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. És ezért ezt is most megemlítettem nektek, mert hogy sajnos ez a probléma valós és világméretű tragédia. Ha úgy tetszik, ezért szenvednek még emberek a világon, mert az advent nép ennek az üzenetnek a visszautasításában leledzik. De mi van vele? Ezen belül. Várhatok én a többiekre, hogy majd ők megtisztulnak, és akkor majd valahogy én is az ő nyomdokaikba lépek. De mi van akkor, hogyha én olyanokra nézek, akik nem akarnak megtisztulni? Azért mondja itt a zsidókhoz írt levél is, hogy nézzünk a hitnek fejedelmére Krisztusra. Mert mi könnyen egymást látjuk, hogy majd te, majd te, majd te. És addig nem jön létre az igazi megtisztulás, hogyha a lelkünknek nem Krisztus, mint főpapi szolgálatot végző Krisztus, a bátorságos és erős horgonya. Figyeljétek meg, hogy az emberek keresnek biztonságot. Vagy egy lelkészt, egy tanítót követnek, vagy egy közösséget követnek, vagy egy gyülekezetet követnek. Egyfajta egység igény járja át az emberi lelket, különböző egység igény, tehát ugye van az ökumenikus, meg a helyi, van az igazságban egyet nem értés ökumenizmusa, van az igazságban egyetértés, bibliai egység igény alapja. Tehát sokfajta egységigény van, de van egységigény. Pedig ne felejtsétek el, hogy az igazi békesség az igazság műve. Az igazság műve a békesség. De ezt csak a zárójelbe téve mondtam most. Visszatérek ide, hogy vajon hogyan jön létre, és ezt a motivációt, ezt milyen módon tudjuk jól megélni, vagy elfogadni, hogy ez belülről dolgozni tudjon benne. Én csak ezt szeretném most egy kicsit bontogatni. Azt tudjuk, hogy Krisztusnak a szándéka az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. És Krisztus mindent azért tesz meg, hogy az embert el ne veszítse, és azért időt is ad, hogy senki el ne vesszen, hanem hogy akinek csak lehet örök élete legyen. És olyan nem lesz, hogy egy valaki véletlenül kikerül az örök életből, mert ő hamarabb zárta le a kegyelmi időt, és ha még tovább tartott volna egy évig, akkor megmenekülhetett volna. Szóval ilyen nincsen. És a különös gondolat az, hogy hogyan is tisztulhat meg a mennyei szentély úgy, hogyha másképp kérdezem. Ugye azt olvastuk, hogy Krisztus bement a mennyei szentek szentjébe. Majd később egy következő leckében lévő igénknél majd talán említésre kerül, ugye a 10. fejezetnek, a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a 19. verse is, ahol azt olvassuk, hogy nem csak Krisztus megy be, mint főpap a mennyei szentek szentjébe, hanem arról beszél a 10. fejezet, hogy 19. verstől, mivel hogy azért atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre, tehát nekünk is bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre, a Jézus vére által. Tehát Jézus a saját tulajdon vére által ment be a szentek szentjébe, és figyeljétek meg, kapcsoljuk össze személyes vonatkozásában, hogy vajon mi tényleg látunk, érzünk, késztetést nyertünk arra, hogy úgymond, ahogy itt fogalmaz a Biblia is, hogy bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. Na de akkor meg kell álljunk, hogy olvassuk ezt a szöveget, és azt mondjuk, rendben van, hát ezt értjük, hogy a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által, de hogyan? Miként? Mondja is a 20. vers, ezzel folytatja, azon az úton, nem más, hanem azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk, új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. Na most egy fontos kérdés, egyszerű kérdés, és nem nehezek ezek a kérdések, amikor olvassuk a Szentírást, akkor úgy föltesszük a kérdést, úgy olvasva, hogy hát a Jézus vére, hát a bárány vére, a Jézus vére, mi történt a vérrel, hogy ott az oltáron kifolyt? El is hangzott most a szombatiskolánkban ugye ennek a folyamata. Az oltáron, kint az udvaron, az oltáron kifolyt a vér, és a vér bevitte az áldozat vivő bűnét egészen a frigyládáig. Mert hiszen az embernek van egy igénye, amit az Isten a szövetségadáskor, az ószövetségi szövetség adás szövetségkötéskor adott, hogy tartsuk meg az ő törvényét. De erről már legutóbb beszéltem, úgy emlékszem, hogy az nem mindegy, hogy úgy gondolkodunk, hogy mivel szeretjük Krisztust, ezért azzal bizonyítjuk, hogy megtartjuk a parancsolatait, vagy pedig úgy gondolkodunk, hogy mivel látjuk, hogy az ő parancsolatai szentek, és nem tudjuk megtartani az emberi mi voltunknál fogva, bűnnel fertőzött mi voltunknál fogva. Ezért, ha szeretjük Krisztust, akkor ő fogja létrehozni bennünk az ő törvényével való összhangot. És azért fogalmazok tudatosan így, mert figyeljétek meg, hogy a megfogalmazásaink, ahogy szavakat kimondunk és a mondatokat kimondjuk, az árulja el azt, hogy értjük, egyáltalán keressük-e, értjük-e a hit általi megigazolásnak egyáltalán a témakörét, a gondolatiságát. Ezt már említettem talán nektek is, máshol is, hogy ahol az ige hirdetésben sokat hangzik el az elvárás szó, a szint szó, az elérni szó, a megfelelés, tehát amikor egy megfelelési kényszert támaszt a beszéd, Én azt gondolom, jelen pillanatban tényleg azt gondolom, hogy a hit általi megigazulásnak a nem értése áll mögötte. Mert az igazi hit általi megigazulás, ahogy Ellen White fogalmaz, az Isten munkája. Tehát így kezdi, hogy mi a hit általi megigazulás? Isten munkája, amikor az ember dicsőségét porba dönti, és elvégzi az emberért azt, amit az embernek nem áll módjában, hogy önmagáért megtegye. Tehát ez a különös gondolat, hogy Isten végzi el azt, amit nekünk nem áll módunkban megtenni. És mégis sokszor hangzik el olyan igehirdetés, mintha nekünk módunkban állna megtenni. Nem tudom, hogy melyikőtöknek van füle ennek a különbségnek a meghallására, amikor az igehirdetésnek ez a része különböző módon hangzik el. De én mondom, a motivációs pontot szeretném kifejezni még és keresni. Tehát visszatérek még a 88-as üzenet egyes gondolataihoz. Hogyha Krisztus, mint főpap, tehát a Szenthely megtisztításáról beszélünk, hogyha Krisztus eltörli a mennyei szentek szentjében ott lévő bűnöket, akkor ezzel a mi szívünkből is kigyógyul a bűn. Mert itt pont a 88-as könyvnek ez a 10. anyaga mondja el, a 152. oldalon lévő idézet, ha bűneinkről szóló összes feljegyzés kitöröltetnék is, akár Isten saját kezével, bűneink mégis megmaradnának, mert a bűn bennünk van. Ha a kősziklába lennének vésve, és ez a kőszikla porrá őröltetnék, akkor sem lennének eltörölve ezzel a bűneink. A bűn eltörlése csak is úgy történhet, hogy a lényünkből, a természetünkből, emberi lényünkből töröltetik ki a bűn. Ugye ezt Wagoner testvér, aki ugye Ellen White által támogatott igehirdető volt ebben a témában, ezt ő fogalmazta meg, és itt nyilván arról szól, hogy a szívben, az emberben kell megtörténnie a bűnök eltörlésének, csak akkor történhet meg a szentély, a szent, a mennyei szentély megtisztítása, hiszen minden egyes bűn, ami felszínre jön, és én fölismerem, az Krisztus vére által bekerülhet a mennyei szentek szentjébe. Ugye szoktam is kérdezni, és ezt talán tudjátok a választ gyorsan rá, hogy van-e a mennyben bűn? Mert az nekünk szükséges, hogy legyen a mennyben bűn, mert ha nem árul át Krisztus vére által a mi bűnünk mennyei szentek szentjére, akkor nem tudják azt megtisztítani, akkor a szívünket se lehet megtisztítani. De ha ez egy valóságos élő út, amin mi járunk, és a kérdés az, hogy tényleg nekünk ez élő út, és tényleg járunk-e rajta, és ne csak egy élettelen voltnak nevezett tan legyen csupán, amelyik lexikálisan tiszta, de mégis nem egy élő út, tehát hogy járjuk ezt az élő utat. Tehát tudunk róla, ismerjük a térképet, de nem voltunk még ott. Vagy pedig ott voltunk már. És itt írja szintén a 152. oldal aljáról, hogy a bűn bocsánat többet jelent annál, mint ahogy sokan feltételezik. Isten megbocsátása nem csupán bírói aktus, amellyel szabaddá tesz minket a kárhoztató ítélettől. Ő nem csak megbocsátja a bűnt, hanem meg is gyógyít belőle. Na most a főpapi szolgálat, tehát az egész advent népünknek a küldetése nem csupán arról szól, hogy van egy olyan Krisztusunk, aki a megmentő szeretetéből fakadóan meg akar bocsájtani, hanem ő olyan Istenünk és olyan főpapunk, aki úgy tudja átalakítani a szívünket, hogy nem csak megbocsájt, hanem meg is gyógyít minden bűntől. Ezért mondja azt, hogy az a híres 3 Mózes 16:30, hogy megtisztultok minden bűnötöktől, megtisztultok, de csak az Úr előtt. Tehát a személyes kapcsolat, a személyes jelenlét a gyógyító. Ez nekünk úgy, hogy megértjük, és hozzáfogunk, és erőfeszítéseket teszünk. Ez így nem fog menni. Ez az Isten munkája. hogy lehet, és ezzel zárnám még néhány rövid gondolattal, hogy lehet az, hogy ez az isteni munka olyan belső motivációt tudjon létrehozni bennünk, hogy ez az isteni munka egy célba érkezhessen, ez befejeződhessen, lezárulhasson. A Szentek Szentjében című fejezet, Ellen White azt írja itt, még viszonylag a fejezet elején, hogy azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi közbeni járását a mennyei templomban, a Szent Isten színe előtt közben járó nélkül kell megállniuk. Másképp fogalmazok, közben járó nélkül fognak megállni. Ruhájuk hótiszta lesz, és jellemük a meghintés vére által mentes lesz minden bűntől. És miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, aközben Krisztus a bűnbánó hívők bűneit eltávolítja a templomból. És eközben a földön Isten népe között a tisztogatás, a bűntől való szabadulás különleges munkája fog végbe menni. És ezt még világosabban megismerhetjük a Jelenések 14. fejezetében foglalt három angyal üzenetéből. Na most ezt az utóbbi mondatot nem szoktam én sem figyelembe venni, de most megteszem, hogy eleve a mennyei főpapi szolgálat fényébe teszi Ellen White, tehát figyeljetek, mit mondok, mennyei főpapi szolgálat fényébe teszi Ellen White a hármas angyal üzenetet. Tehát ha a főpapi szolgálat, Krisztus főpapi szolgálata, vagy a hit általi megigazolás nem világos a lelkünkben, a hármas angyali üzenet is csak úgymond szövegmutat, és nem gyógyító üzenet. És a munka lezárulásakor, idézetet folytatom, a munka lezárulásakor Krisztus követői készen lesznek Uruk fogadására. Mert ugye azt olvastuk, Ellen White írja korábban, hogy 1844-ben, amikor nagyon várták őt, akkor nem voltak készen az Uruk fogadására, de miközben megértik és világossá lesz ennek az üzenetnek és ennek a krisztusi munkának a lényege és célja, akkor a munka lezárulás, akkor viszont készen lesznek. Most ezt a készséget, ugye Jézus is mondja, hogy legyetek készen. Nem magunkról kell ugye megállapítani, hogy készen vagyunk, hanem folyamatosan a Krisztusra való tekintés nyomán jön létre az a tisztító munka, amire még engedjétek meg, hogy a Malakiás könyve 3. fejezetéből és Jelenések könyve 3. fejezetéből, a Laodiceai levélből azt a finom összefüggést, azt a szép összefüggést azt hadd hozzam ide, ami arról szól, hogy tűz, ugye a tűz. Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, vagy pedig Malakiás könyvében azt olvassuk, hogy Krisztus, ő olyan az emberre ránk nézve, mint az ötvös tüze, mint a ruhamosóknak a lúgja. És amikor úgy gondolkodunk, hogy nekem kell csupán igyekeznem, akkor az én igyekezetem az kevés lesz. Lehet, sőt, szükséges, tehát fontos az igyekezet, nehogy félreértés legyen ebben. Viszont az Isten munkájának köszönhető az, hogy Krisztus el tudja végezni, ha megengedem, ha nem állok ellene, azt, hogy előhozzon, felszínre hozzon, felismertessen bennem olyan hibákat, amik élethelyzetekbe jönnek csak elő. És én nem tudom, hogy ilyen tapasztalatot mennyire tudnánk beszélgetésekben előhozni és megemlíteni egymás között, hogy igen, ilyen és ilyen történet, ilyen és ilyen esemény megkeresett engem az Isten, erre és erre a hibámra fölhívta a figyelmet. És itt megint hozzáteszem, hogy ne állandóan hibák ellen küzdő emberek maradjunk csupán, hanem ahogy az István is említette, hogy Krisztus vonzó jellemének a szépsége ábrázolódhat ki eközben bennünk, tehát egy kiegyensúlyozott hitbeni szemléletmódot kínál föl Krisztus, mert ha csak állandóan a bűnök ellen küzdők vagyunk, akkor nem jön létre az a gyógyulás, hogy néki adjuk a dicsőséget. Mert bűnök ellen mi nem tudunk küzdeni. De ha látjuk, hogy Krisztusnak a lénye, jelleme, jósága, szeretete, kezdeményező szeretete milyen, emberekhez való odafordulása, megnyilatkozásai, hogy ő milyen, ha ez egy világos, tiszta kép bennünk, akkor ehhez képest önmagában hordja ez a gondolkodás az, hogy látom, hogy ehhez képest miből kíván engem megtisztítani, mert én nem olyan vagyok. Én elrontom. És ez a különbségtétel, látom, hogy a mi krisztusi szeretet a számomra kívánatos, de az ettől ellentétes és máshonnan származó szeretetlenség, az meg hát rendezést kíván, és Krisztus vére által én rendezni akarom, és elküldöm az én hibámat a mennyi főpap elé. Illetve a mennyi főpap vére által a főpapi szolgálatban, a mennyi szentek szentjével, hogy ott eltöröltessenek a mi bűneink. És így jön létre egyébként a fehér ruha. Nézzétek meg a Máté 22. fejezetének a tanítását is, hogy a vacsorát akkor kezdi el a meghívott sereggel a gazda, amikor mindenki elfogadta a mennyegzői ruhát. És ez a mennyegzői ruha kiosztása is már része a mennyegzőnek, ugye a mennyegző a mennyben már elkezdődött szintén 1844-ben, de a mennyegzői ruhának a kiosztása. Ugye ez nem arról szól, hogy egy vizsgálat folyik, egy olyan vizsgálat, hogy Krisztus csak ül és vizsgálgatja, hogy megfelelő-e az én életem, hanem ő maga aktívan részt vesz, az élet eseményein keresztül részt vesz abban, hogy a megtisztító munkáját érvényre juttassa az én szívemben, az én gondolkodásomban, az én életemben. Tehát ő nem egy elváró Krisztus, hanem egy ajándékozó, egy tisztító munkát végző Krisztus az ítélet során is. És ez egy nagyon aktív isteni munka. Az én gondom az, hogy azt érzékelem, azt látom, hogy erre kevés hangsúlyt teszünk. Erről talán keveset beszélgetünk, vagy nem tudjuk a gondolatunkban ezt felmérni. És inkább úgy hangoznak el a beszélgetéseink és a tanításaink, minthogyha nekem valaminek meg kellene felelnem, holott Krisztus az, akinek a munkája rendkívül aktív, és keres engem, és igazából a nagyobb része abban áll, hogy ne álljak ellene ennek a krisztusi munkának. És még egy záró motiváció, amit nem győzök én is elégszer hangsúlyozni. Nagyon sok ige és gondolat van, hogyha elolvassátok tehát a 88-as könyv 10. fejezetét, vagy a nagy küzdelemben a 24. fejezetet. Én ezt nagyon kínálom nektek, hogy itt a szombatiskola negyedéves tanulmány alatt ezt a két fejezetet olvassuk el, hogy az a motiváció is létrejön, hogy az ítéletben nem pusztán a mi sorsunk forog kockán. Nem csak arról van szó, hogy én örök életet nyerek-e, és hogy mi lesz velem. A motiváció abban csúcsosodik ki, hogy az én nagyobb kérdésem az, hogy akiről úgy gondolkodom, hogy szeretem. Hiszen Krisztus kifejezte felénk, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja az ő barátaiért. És hogyha Krisztus ezt kifejezte, és azt mondja, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja az ő fele barátaiért, ha ő ennyire szeret, akkor ha én is ezt a szeretetet viszonozni kívánok, ezt mivel tudom? Egy ember mivel tudja a Krisztus iránti szeretetét leginkább viszonozni? Azt látjuk, a hegyi beszédben már kimondta Krisztus, hogy nem a vallásos teljesítménnyel. Tehát, hogy nem azzal, hogy sokat teszünk, sok hatalmas dolgot teszünk, mert a végén azt mondja, hogy igen, csak bűnnel fertőzött maradtál. Tehát nem a vallásos tevékenység az, ami leginkább kifejezi a viszont szeretetünket, hanem az, hogyha a szívünk és életünk megtisztításával, ha megengedjük a megtisztító munkát, akkor minden vád elhárulhat Krisztusról, akit azzal vádol Sátán és az ő általa befolyásolt angyalai és emberek, tehát a sátáni befolyás azzal vádolja Krisztust, hogy igazságtalan az uralma, megtarthatatlan a törvénye, bűnösöket akar örök élettel megajándékozni, tehát igazságtalan az egész. Na most a Krisztus irántunk hozott szeretetére, ha én jól szeretnék, jól kívánok válaszolni, akkor ez abban áll, hogy megengedem neki, hogy a főpap, ő mint főpap, létrehozza az életemnek azt a fajta megtisztítását, hogy senkinek ne legyen oka őt én miattam vádolni. Ez egy érzékeny kérdés, hiszen bárkit, tehát ugye a legigazabb embert is tudják vádolni a Földön hamis vádak alapján. Krisztus is hamis vádak alapján veszett el, tehát hamis vádak így is úgy is lesznek. Ezeket külön küzdelem, hogy az ember ne érezzen miatt esetleg lelkiismeret furdalást, nagy kérdések ezeken, de mégis a menny színe előtt ki az, akinek az az igénye, hogy miattam Krisztust nehogy valamiféle elmarasztaló vád érje, ne hozzak szégyent rá, tehát ez az első angyal üzenetében ott van, hogy néki kívánok dicsőséget adni. Nem magamnak, nem az én dolgaimnak, nem a földi területeknek, hanem néki kívánom a dicsőséget adni. És ez a motiváció olyan erőt képvisel, amire az emberi szívnek szüksége van. És még egy záró gondolat, tudjátok, a 119. Zsoltárból már említettem, hogy a leghosszabb Zsoltár ugye a törvényről, és még annak idején, aki ugye írta a 119. Zsoltárt, szinte refrénként írta, vagy 11-szer, 12-szer megtalálható ebben a Zsoltárban az, hogy a te törvényed hogy csodálatos, sőt, többször említi azt a szót, hogy gyönyörűséges, vagy gyönyörködöm. Itt van például egy 70. vers. Azt mondja, én a te törvényedben gyönyörködöm. Ismeritek, milyen az, amikor valaki valamiben gyönyörködik. És tudjátok, milyen az, amikor az ember valami kedvetlenség miatt, bármi terhe miatt valamiért nem tud gyönyörködni. Én nem tudom, hogy egymást mennyiben tudnánk abban erősíteni, hogy a gyönyörködés, tehát Krisztus jellemében, munkájában, törvényében, a gyönyörködés, mint motiváció ott lehessen. És én kívánom, hogy ő, mint főpap, egy ilyen gyönyörű munkát, ami az ő jellemének a történet végén való bemutatásáról szól, hogy létre tudjon hozni, hát mennyire tudjuk ezt megengedni a saját életünkben. Én kívánom ezt, hogy tudjuk megengedni az ő jellemének és a minden bűntől való szabadításának a munkáját. Hiszen ez a főpapi szolgálatnak a célja. Amen.